Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 12. szemeszterének 7. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Sós József, biológia-kémia szakos középiskolai tanárként végzett, a József Attila Tudományegyetem természettudományi karán 1974-ben. Ezt követően biofizikusként dolgozott az MTA Szegedi Biológiai Központ biofizikai intézetében közel 20 évig. Ez idő alatt a kémiai-biológiai evolúció és a mitokondrium bioenergetika néhány lényeges kérdését tanulmányozta. Egyetemi doktoriának PhD ekvivalenciáját a Bázeli Biocentrumban igazolták, és többek közt ennek alapján 2 évig az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet posztdoktori ösztöndíjasa volt a Helsinki Egyetem Orvosi Kémiai Intézetében. A 90-es évek közepétől 5 éven át több kutatásfejlesztési témában finn, svájci és magyar cégek szakértőjeként dolgozott. 1999-től dolgozik az STL mérnöki karán, illetve ennek jogelődje alkalmazásában. PhD dolgozatát biotechnológiából írta, fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen szerzett. Főiskolai tanárnak nevezték ki, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetemen habilitált. 9 évig bioszenzorok és GMO ellenőrzés címmel speciális kurzust tartott a TTIK Biotechnológiai Intézet szervezésében. Az Élelmiszermérnöki Intézetben általános élelmiszer és ipari mikrobiológiai tárgyakat, valamint biotechnológiát tanít. Felkérem dr. Sós József professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok mindenkinek! Minden irányból megközelíthetnénk az élelmiszer minőség és biztonság kérdését. Csak a ma reggeli tévéműsorból idézném, hogy Szíriába gyermekparalízis járvány van kitörőben, akkor az ezzel kapcsolatos élelmiszer, illetve ivóvíz problémákról is beszélhetnénk, mint élelmiszerbiztonság. Magyarországon szerencsések vagyunk a poliót, a gyermekparalízist illetően azért, mert Magyarországon szabincseppeket használtak, a szabincseppek pedig legyengített vírusok beadását jelentik, ami azt jelenti, hogy ez a vírus jelenlét megmarad, és a védelem is ennek megfelelően megmarad. Más országokban, például Finnországban is volt, 1984 körül egy járvány, ahol 8-30 év fölötti felnőtt halt meg. Ők azért jártak rosszul, mert skandinávok óvatosak voltak az élővírusok, legyengített élővírusok alkalmazásával, és a lényeg, hogy szalk oltást használtak, ami elölt vírusok használatát jelentik. Ez is használ, de csak rövid ideig. És ennek megfelelően, amikor a védelem lecsengett, a mindig jelenlévő poliovírus egyszerűen ott is fölütötte a fejét. De beszélhetnénk arról is, hogy egy hónapon belül kúláz volt jelen Délnyugat-Magyarországon, amit egy Coxiella nevezetű kórokozó okoz. Korábban azt hitték, hogy rikecsia az illető, valahol a vírusok és a baktériumok között lévő élőlény. Nagyon-nagyon sokszor fordulnak elő olyan események, amire nem vagyunk teljesen fölkészülve, viszont arra igen, hogy ezeket visszaszorítsuk, és lehetőség szerint megakadályozzuk azt, hogy ezek széles körben elterjedjenek. Nagyon sok mindenről beszélhetnék élelmiszerminőség és biztonság címén, úgyhogy elkezdeném, mert igaziból nem vagyok benne biztos, hogy még az is beleféri az 50 percbe, amit beterveztem. Először annyi, hogy az élelmiszerminőség a tulajdonságok összessége, amelyek alkalmassá teszik az élelmiszert, hogy rá vonatkozó előírásokban rögzített és a fogyasztók által elvárt igények kielégülhessenek. Élelmiszerekkel szemben támasztott legfontosabb követelményeket soroltam itt föl. Miközben ezt olvassák, én csak arra térnék ki, hogy az élelmiszer biztonság az egyik legfontosabb kérdés. Ennek vannak kémiai, toxikológiai, fizikai és nagyon nagy részben mikrobiológiai vonatkozásai. Ezeket vennénk végig nagyon gyorsan, főleg a mikrobiológiai vonatkozásokat, bár a fizikai veszélyek sem csekély számúak. Például, ha arra gondolnak, hogy mit tudom én, egy daráldióban a darálóból származó fémszilánkok is előfordulhatnak, akkor már ott vagyunk egy lehetséges fizikai veszélynél. Ha valaki jobban szereti, akkor a sörös üveg lepattanó üvegszilánkja szintén okozhat gondot, nem csak az alkohol. Szóval tessék szépen itt gyorsan végig szaladni, hogy mi minden, ami úgy hirtelen a listára került, hogy lehetséges fizikai probléma, forrás. A kémiai veszélyek, azok megint csak számosak. Nagyon nehéz a kémiai veszélyekkel kapcsolatban egyértelmű választ adni, ha az ember vásárol egy tételt. És ez a kérdés különben, hogy amikor valami vizsgálatra kerül, hogy ez a bizonyos vizsgálati elem, mint minta, tényleg jellemzi-e az élelmiszer tömeget, amiből őt kiválasztották, ez egy irtozatosan nagy probléma és nehéz, és tulajdonképpen rendeletek is szabályozzák, hogy hogyan kell mintát venni, de ezzel együtt nagyon-nagyon-nagyon nehéz lehet biztosan megmondani, hogy jól vettük-e a mintát. Tessék elképzelni egy köbméteres dobozt, és abból mondjuk 5x 10 gram fogja jellemezni a mintát. Ha valahol a jobb alsó sarokban szaporodik egy gomba, egy penész, ami toxinokat termel, és én teljesen random módon veszem ezeket a 10 grammokat, minden további nélkül előfordulhat, hogy elkerülöm a gócot. Nagyon-nagyon nagy a felelőssége annak, aki egyrészt a mintavételezést intézi. Nyilvánvalóan a szabályok követése biztosítja azt, hogy a lehető legkisebb hibával dolgozzunk, de csak nem lehetetlen abszolút biztosnak lenni. Szeretnék itt rámutatni arra, hogy nagyon sokszor például állatgyógyászati készítmények maradványaival találkozunk az élelmiszerekbe, anélkül, hogy tudnánk róla. Az egyik legnagyobb veszélyt az antibiotikumok jelentik, hiszen ha, mit tudom én, hasmenéses járvány tört ki egy baromfi olban, ahol volt mondjuk 30 ezer csirke, és kezelték őket, vagy kacsa, ami konkrét példa Kínából Hollandiába, Hollandiából Magyarországra, ott használtak klorocidot. Hollandok megtudták, hogy klorocid szennyezett a kacsa, és onnan már, mint Európai Uniós termék került Magyarországra, és olcsón, gyorsan nagy részét eladták. Miért baj ez? Az emberek egy része nagyon furcsán reagál az antibiotikumokra. Hallottak ilyet nyilván, hogy penicillin érzékenység, vagy valami hasonló. Kevés ember szenved tőle. De ez azt jelenti, hogy ha az orvostól kapott penicillint, és újra kap penicillint, és akkor problémái támadnak, akkor legközelebb nyilvánvalóan nem fognak penicillint alkalmazni nála. De ezt a megelőző kórismék és a kezelések módja alapján tudhatja az illető, és ennek megfelelően bejelentheti, hogy köszönöm, én nem kérek penicillint, mert nem tűröm. Na most mi a gond azzal, hogyha élelmiszerrel kerül be például a klorocid emberbe? Nem tudja, hogy klorocidot fogyasztott, kialakul benne a válaszreakció, immun válaszreakció az antibiotikum ellen, és hogyha először használja az orvos, akkor is súlyos komplikációk törhetnek ki. Tehát alap dolog, hogy antibiotikumot fogyasztásra kerülő élelmiszer már pedig ne tartalmazzon. Na most az, hogy mit tudom én, 1000 vagy 10 000 emberből egy lesz az, aki érzékeny, annak az az oka, hogy az immunrendszerünk megkülönbözteti például a saját albumint a vérünkben, nem támadja meg. A kicsi molekulákat sem szokta az immunrendszer bántani, nem reagál rá, tehát a klorocidra, más antibiotikumokra sem, aminosavakra, egyebekre, kis molekulákra nem reagálunk. Viszont vannak olyan emberek, akikben az albumin felületére például rákötődik a klorocid, és akkor hirtelen egy nagyon furcsa, prézlivel bevont túrógombóc lesz ott a vérben, ami új lesz az immunrendszernek. Egy jó nagy molekula, teljesen új felülettel, ami nyilvánvalóan kiváltja a felületen lévő elemek elleni immunválaszt. Tehát az a lényeg az egészben, hogy vannak helyzetek, ahol a kicsi molekulák meg a saját molekulák olyan komplexet formálnak, hogy válaszol rá az immunrendszer. Na most én nagyon szívesen végigmennék itt mondatonként a dolgokon, mert majdnem mindennel kapcsolatban lehet mondani érdekes dolgokat, de hát menjünk tovább. Az élelmiszerbiztonságnak több mint az 50%-a mikrobiológiai eredetű. Ez egy nagyon lényeges nagy rész. Nyilván foglalkozni kell kémiával, biológiával, és az előbb említetteknek megfelelően hihetetlen nagy a felelőssége azoknak is, akik az előző két területen dolgoznak. És akkor menjünk rá a mikrobiológiai vonatkozásokra. Itt látják a meghatározását annak, hogy mi egy kórokozó mikroorganizmus. Azt hívjuk kórokozó mikroorganizmusnak, ami baktérium, vírus, fonalas vagy sarjadzógomba, egysejtű vagy féreg, és ezeknek az elszaporodása, a tényleges jelenlétük, vagy az általuk megtermelt másodlagos anyagcsere termékek az élelmiszer elfogyasztó személy egészségkárosodását, illetve betegségét okozhatja. Na most itt tetszenek látni olyat, hogy felsoroltam kiemelt, minősített kórokozókat. Ezek nem szerencsések, hogyha egészen kicsi mennyiségben is, de előfordulnak élelmiszerben. Nem beszélek mindegyikről, de azért, hogy érezzék, hogy miért kell ezekkel a baktériumokkal, vírusokkal, mikotoxinokkal, egysejtűekkel, férgekkel foglalkozni. Három példát kiemeltem, amit ott kékkel aláhúzva látnak. Itt látnak egy olyan baktériumot, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közönséges a világban. Nem túl sokat hallunk róla. Kifejezetten többféle kampilobakter létezik. Kampilobakter jejuni, ami a harmadik világban évente legalább 3-4-5 millió gyereket juttat egy más dimenzióba, ilyen 3-5 éves kor körül. A úgynevezett harmadik világ az azt jelenti, hogy a házi sertésekkel és más házi állatokkal osztják a játszóteret a gyerekek. Tehát magyarul ezeknek az állatoknak a székletével találkozva az állatokban alapvetően jelenlévő kampilobakter jejunival szükségképpen találkoznak. Na most ez a kampilobakter jejuni vagy rögtön kivégzi a gyereket, vagy pedig kialakul a tartós védelem, és utána már nem lesz problémája nagy valószínűséggel a gyereknek, de ez a kampilobakter jejuni úgy hívják, hogy mikroaerofil, csökkent oxigén szint mellett szeret szaporodni, például szárnyasok filézett húsán a rétegek között kialakul ilyen mikroaerofil réteg, és abban az esetben, hogyha az állat bontásakor megsérült a bél, és onnan kikerült a kampilobakter jejuni, akkor egy nagyon csúnyán fickándozó apró jószágot láthat az ember mikroszkópba, pusztán csak akkor, hogyha a nedvességet letörli és mikroszkópba teszi. Na most nagyon sokat van módunk találkozni kampilobakter jejunival a mindennapokban. egy átlag felnőtt rosszul érzi magát, hasmenése van 2-3 napig, meggyógyul, kialakul a védelem, nincs semmi probléma. Csak hogy nagyon-nagyon megnőtt az érdeklődés a Campylobacter jejuni után az elmúlt mondjuk 6-7 évben, illetőleg már akkor, amikor 2005-ben az Európai Uniós szabályozást nálunk bevezették, azért, mert egy ilyen Campylobacter jejuni fertőzés, bár egy egyszerű élelmiszer eredetű fertőzésnek látszik, mégis 1000 ember vonatkozásában számolhatóan egy Guillain-Barré nevű szindrómába torkolhat a következők okán. Akkor, amikor az immunrendszer ez ellen a baktérium ellen fellép és ellenanyagokat termel, akkor, amit itt látnak okként említve, a Campylobacter jejuni és az idegek közös felületi elemei, szíjásav és hasonlók miatt a szervezetben termelődött ellenanyagok egyes emberekben jelzést tesznek az idegekre, amitől a sajátnak minősített, normális egészséges esetben sajátnak minősített idegek, amik ugye alapban nincsenek megtámadva és szabályosan dolgozni tudnak. Itt egy olyan belős hüvelyt látnak, ahol az ideg az mielin hüvelyrendszeren belül foglal helyet. Itt vannak az úgynevezett Schwann-sejtek, Ranvier-féle befűződések, és pontosan erre a két elemre, magára a sejtre, illetőleg a sejtek közötti befűződésekre a Campylobacter ellen megtermelt ellenanyag a közös felületi elemek miatt beköt, és olyan jelzést ad az immunrendszernek, hogy a saját idegeink idegenek. És akkor föllép az immunrendszer, és elkezdi megrágni a velős hüvelyt az idegen, ami azt jelenti, hogy az ingerület az nem egyenesen az ideg sejtektől a végrehajtó elemig fog végigmenni a vegetatív rendszer vagy egyéb idegrendszeri részek működéseként, hanem szóródik ez az információ, és ennek megfelelően olyan izommozgások és egyebek is bekövetkeznek, amelyeket nem szándékosan követ el az, aki ezt a komplikációt elszenvedi. A Campylobacter jejunit nem kell, hogy az élelmiszer tartalmazza. Hogyha a higiénia megfelelő, figyelnek mindenre, akkor hihetetlenül alacsonyan lehet tartani a Campylobacter jejuni fertőzések tényleges számát. Ennek ellenére a törvényeket, rendeleteket úgy szerkesztik, hogy azért ne feltétlenül csak az egészség legyen figyelembe véve, hanem igen nagy százalékban a gazdaságosság is a rendeletekbe építésre kerül, hogyha nem mondja ki senki, akkor is. Na most erről is lehetne még sokat beszélni, én csak azt az érzést szeretném kialakítani, hogy az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerbiztonságon végzett vizsgálatoknak irtózatos nagy a felelőssége, és aki élelmiszert állít elő, annak is nagyon nagy a felelőssége, hogy mit enged a fogyasztóhoz. A vállalatoknak, akik élelmiszert állítanak elő, úgy szintén. Na most akkor nézzünk egy másikat, amit a kolbászmérgezés kórokozójának hívnak. A Clostridium botulinum a világon az egyik legerősebb mérget termeli, sőt, 7 mérget tud termelni, A, B, C, D, stb. Ahogy felfedezték, úgy kaptak az ABC-ből betűjelet. Az A az körülbelül a Clostridium botulinum fertőzéseknek az 50%-át teszi ki, mellékesen beköltözött a kozmetikába is, hiszen nagy higításban, botox néven ráncokat tüntetnek el vele, meg néha a mosolyt is, hogyha mellé szúrnak. Szóval az a lényeg az egészben, hogy a Clostridium botulinum toxinok csak nem mindegyike írtulatosan kis mennyiségben. Egyetlen felnőtt embernek 900 mikrogramnyi anyag elegendő ahhoz, hogyha magára hagyják és nem kezelik, akkor súlyos problémája, akár halál is bekövetkezhessen. Na most Clostridium botulinum teljesen közönséges, így néz ki, mint egy dobverő vagy csirkecomb, kinek mihez van kedve. Spórás baktérium, és a spóra formában hihetetlenül ellenálló, akár 30 évig is a spórából regenerálható maga a vegetatív baktérium. Na most a toxinnal kapcsolatban szerencsénk van, mert a toxin eléggé hőérzékeny, tehát magyarul, ha tisztességesen megfőzik az élelmiszert, vagy tisztességesen hőkezelik a kolbászt és egyebet, akkor sonkát és hasonlót, akkor a toxin denaturálódik, és minden további nélkül elfogyasztható, mert a toxikus hatás megszűnik. Na most akkor itt látják azt, hogy remélem, hogy látják, hogy hogyan működik a botulinum toxin. Teljesen olyan, mint amit hazavisznek biomosószert, hogy fehérjéket hasogat, mondjuk a biomosószerbe lipideket is hasogatnak. Ez kifejezetten egy proteáz, de egy olyan proteáz, ami az idegvégződésekben lévő különleges fehérjéket hasogatja el. Itt látnak egy idegvégződést, ez a szinaptikus rendszer, egy darabja, modellje. Itt van az idegvégződés, jön az ingerület, és az ingerület hatására acetilkolin tartalmú vezikulák beltartalma a vezikuláknak a preszinaptikus membránnal való kölcsönhatásában kiömlik, és akkor az acetilkolin be tud kötni a receptorra, ki tudja váltani az izomösszehúzódást. Na most az biztosítja, hogy ne kerüljünk állandó görcsbe, hogy itt acetilkolin eszteráz nevezetű molekulák mászkálnak a szinaptikus részben, és szépen elemésztik az acetilkolint ecetsavra, meg kolinra, ezt visszaszívja az idegvégződés, újra szintetizálja, az acetilkolint betölti. Na most, amikor az történik, hogy a botulinum toxin szépen lassan idegről idegre haradva, ezért elegendő az a nagyon kicsi mennyiség, nem egy gyors méreg, de biztos, akkor az történik, hogy a vezikulák felületén lévő különleges fehérjék, szinaptobrevin meg hasonló, amit nem biztos, hogy mindenki hallott már, tehát vannak fehérjék, amik kellenek a kölcsönhatáshoz, azokat lerágja, utána hiába jön az ingerület, ez egy tele golyóként fog pattogni bent az idegben, és nem tud integrálódni a preszinaptikus membránba, nem tud acetilkolin kerülni a receptorokra, magyarul ellazul minden. Amit mondtam az előbb, ráncnak annyi 3 hónapra vagy 4-re, hogyha tisztességesen adták. Tehát egyébként a tetanusz az meg az acetilkolin észterázt gátolná, tehát akkor meg az acetilkolin itt marad, és hogyha ott marad, akkor meg egy végzetes görcs alakul ki. Ez nem fordul elő általában élelmiszerbe, úgyhogy maradjunk a Clostridium botulinumnál. Na most itt látják azt, hogy a Clostridium botulinum C-típusú toxinja környezeti károkat szokott okozni méghozzá nagyot. Kis Balatonban volt olyan, hogy az iszabba turkálva kis vadkacsák, ezek éppen nem azok, de egy példaképnek megfelel. Ők is elszenvedik azt a fajta izomlazulást, hogy nem tudják a nyakukat egyenesen föntartani, és belebuknak a vízbe, és megfulladnak. Gyereknél is, ő például mézet fogyasztott 1 éves kora környékén, nem kellett volna, és a mézben is előfordul 6 Clostridium botulinum, és ott kezdődik, hogy nem tudja a fejét megtartani valaki a nyakán. Aztán természetesen ez szétterjed a szervezetbe, és mindenhol olyan fajta lazulás történik, ami az élettani folyamatokkal nem fér össze, például a rekeszizom bénulása és hasonlók. Na most itt lehet látni részletesen, hogyan történik tulajdonképpen a különböző toxinok által a vezikulákon lévő fehérjék, vagy a preszinaptikus membrán oldalán lévő fehérjéknek a lehasogatása. Ettől most tekintsünk el. Na most, amit mi csináltunk? Többnyire olyan példákat hozok, amihez valami köze van az intézetünknek. ennek ellenére rengeteg más dologról is beszélhetnénk. Találtunk egy cikket 2002-ből, ami finnek által került összeállításra. Ebben skandináv mézek kerültek vizsgálatra, hogy melyik méz és hány különböző minta fertőzött Clostridium botulinummal. Ha hiszik, nem hiszik, nagyon aranyosak a méhecskék, meg nagyon aranyosak, hogy gyűjtik a nektárt és készítenek a kaptárban mézet. A gond az az, hogyha van egy tiszta vízű tavacska, meg egy sertés ól és a kifolyt trágyalé, akkor hát igen, rossz természete van a méheknek, nem a tiszta víz környékére fog leszállni, hanem a trágyalére, és azt szépen összetapickolja és beviszi a kaptárba. Tehát minden további nélkül előfordulhat, hogy onnan származó mikrobiális szennyezés bekerül a cukorba. A cukor nyilvánvalóan tartósít, de nem pusztítja el a mikróbákat. Tehát lesznek olyan mikróbák, amik a cukorban alszanak, és majd akkor fognak fölébredni, hogyha valaki elfogyasztotta, leszívja a cukrot, és ott lesz a mikróba. Aztán vagy hat, vagy nem hat. Többnyire nem hat, mert amikor nedvesség éri a mézet, akkor a glükózoxidáz hidrogénperoxidot termel, az meg fertőtlenít. De ez nem mindig érvényes, különösen nem kisgyerekekre. A kisgyerekek emésztése egy kicsit más. Egyszerűen arról van szó, hogy az anyatejből az immunglobulint föl kell szívni, tehát ő nem fog mindent elemészteni, hanem bizonyos fehérjéket fölszív, így aztán a toxint is. Egy éves korig, másfél éves korig nem érdemes mézet adni kisgyereknek, mert azzal kárt okozhatunk. Na most azt tessék szépen megnézni, hogy mit találtak. 112 dán mézből 29% volt Clostridium botulinum tartalmú, 122 norvég mintából 12, svéd mézekből nem tudom hány volt, mert nem írták le, egy pozitív esetet jegyeztek le, 114 finn mézből 8% tartalmazott, az import mézek 16%-ban voltak Clostridium botulinum fertőzöttek. Ezekben A-típusú toxinok, meg B-típusú toxinokat termelő Clostridium botulinum volt. Ezért vetettük fel a kérdést, vajon a magyar mézek tartalmaznak-e ilyen mikróbákat, vagy nem. Hát hallgatóval csináltattam meg ezt a kísérletet diplomamunka keretében. Nem lehet botulinum toxinnal, hát én csak gyereknek hívom, már most mit csináljak. A lényeg az, hogy nem lehet hallgatókat dolgoztatni a nagyon nagy veszély miatt. Létezik botulinum toxinok elleni védőanyag, de azt megelőzően kellene beadatni, mielőtt valaki toxinnal foglalkozik. És akkor azt találtuk ki, hogy főzzük szét a Clostridium botulinumot, ha van, és a DNS az ott marad, és nézzük meg, hogy ennek a környezetvédelmi szempontból fontos C-típusút kihagytuk, de 6 embert fertőző Clostridium botulinum toxikológiai szempontból tipizálva tartalmaz-e toxintermelő gént, vagy nem. És erre csináltunk egy úgynevezett degenerált PCR-t. A degenerált PCR az az, hogy egy vizsgálatban egyszerre látjuk az összes lehetséges toxin kombinációt, és egész tisztességesen, ha nekünk volt olyan toxintermelő Clostridium botulinumunk, amiből sikerült addig elszaporítani a dolgot, hogy 100 legyen, 100-at, 100 mikróbából származó DNS-t, azt még azonosítani tudtunk, egyre növekvő intenzitással, a növekvő mikróbaszámmal. Na most az eredmény az az, hogy hála Istennek, mi mondjuk csak 12 mézet néztünk, de egyik se volt Clostridium botulinum tartalmú, tehát a véletlenszerűen választott és vásárolt mézek vonatkozásában kimondtuk azt, hogy a Clostridium botulinum szennyezést egy esetben sem igazoltunk, viszont ha figyelembe veszem ezt a cikket és a benne közölt eredményeket, akkor az import termékekre bizony fokozottan figyelni kell, mert nem lehet tudni, hogy mit hozunk be. Az, amit kidolgoztunk, az azért jó, mert a toxinnal való fertőződés kizárható a hőkezelések miatt. Megfőztük a toxin, megfőztük a baktériumot. A nukleinsavak hihetetlen hőtűrése és stabilitása biztosítja azt, hogy információt mégsem vesztettünk a rendszerben. Így most mellékesen megjegyzem, hogy ugyanebben a rendszerben megnéztük, hogyha repcemézeket néztünk, akkor nem találtunk genetikai módosítást. Ott azt csináltuk, hogy a méhek behordták a virágport a mézből kicentrifugáltuk, és ezekből a mézekből néztük, hogy a nukleinsavak tartalmaznak-e genetikai módosításra utaló nyomokat. Ez azért volt jó, mert hihetetlen nagy területet bejárnak a méhek, és nagyon nagy területet tudunk jellemezni. A rendszerünk olyan érzékeny, hogyha csekély mértékű GMO-szennyezés lett volna, akkor is láttuk volna. Sőt, négyféle kombináció volt akkor éppen lehetséges, úgyhogy ezt a... Oké. A Coxiella-ról beszéltem néhány szót. Enterotoxint, azt a Staphylococcus aureus termeli. A Staphylococcus aureus megint egy nagyon csúnya jószág, azért, mert ő, ha véletlenül bekerül a vérbe, akkor emberi fibrint választ le magára, csinál egy olyan burkot, amitől az immunrendszer reakciója késik, hiszen a fibrin emberi, és ő emberi dolgokat alapban nem támad. Sőt, a Staphylococcus aureusból kiállnak immunglobulin-szerű molekulák, amelyik az emberi immunglobulinokat szívja magára, tehát egy olyan mutogatós baktériumról van szó, amelyik először fölvesz egy fürdőköpeny, meg még egy nagy kabátot, tehát duplán emberi tulajdonságokat mutat, és általában ezért van a nagy baj, hogyha bekerül vérbe a Staphylococcus aureus, akkor annyira megkésik az immunrendszer válasza, hogy gyakran már késő. Na most a... rengeteget kéne ezekről beszélni. Az Escherichia coli a bélbaktériumok igen illusztris tagja, nagyon nagy szükségünk van rá is, meg a többiekre is, de nem minden Escherichia coli barátságos. Vannak ilyenek, hogy ehek, ejek, etek és hasonlók. Az ehek azt jelenti, hogy enterohemorágiás Escherichia coli. Az etek azt jelenti, hogy enterotoxikus Escherichia coli. Az ejek azt jelenti, hogy enteroinvazív Escherichia coli. Coli és coli, mondjuk vegyük először az embert meg a csimpánzt, maximum 1% genetikai különbség van köztünk, és két fajról beszélünk. Coli és coli között 30% genetikai különbség is lehet, ezért lehet könnyedén megérteni, hogy ez a 30% genetikai különbség megengedi, hogy a... legyenek jó és nagyon rossz tulajdonságú Escherichia coli, és dupla vagy semmi, hogy bizonyos esetekben az ember mit kap. Hogy a békés vitamin termelő és a bélflóránkkal jól együtt élni tudó jószágot, vagy pedig egy patogén verziót. Jó, tularémiáról nem beszéljük, mikobaktérium az a tuberkulózist hivatott itt képviselni, salmonella az egy nagyon sajátos jószág. Néha egy-egy embernek egyetlen egy darab szalmonella elfogyasztása is betegséget jelenthet. A szalmonella ugyanúgy, ahogy az itt szereplő kolera, Yersinia, és vannak még egyenkette, Shigella például, ezek durva, nagy hasmenéseket tudnak csinálni. A koleránál a székletet úgy hívják, hogy rizslészerű széklet. Egyszerűen arról van szó, hogy alig van benne száraz anyag, és ömlik az emberből a víz. Egy határon túl a szövetekben lévő víz, illetőleg a sejtek, a belső szövetek sejtjeiből származóan is ürül a víz, és hiába iszik az illető, nem tud utánpótolni, csak infúzióval lehet az illetőt hosszabb ideig karbantartani. Az egész működés úgy néz ki, hogyha például a szalmonella föltapad a bélfalra, akkor ő olyan toxinokat termel, amely toxinok bekerülnek a bélhámsejtekbe, az úgynevezett ciklikus AMP szintjét emeli meg a sejtekben, a ciklikus AMP az pedig egy olyan másodlagos hírvívő, amelyik a víz ki-beáramlás arányát tudja beállítani. Ha alacsony a szintje, akkor vízbeáramlás van. Kiegyensúlyozott esetben dinamikus kibemozgás van. Ha pedig nagyon magas a ciklikus AMP, akkor csak vízkiáramlás van, és ez a bizonyos salmonella toxin beinjektálásra kerül gyakorlatilag a hámsejtekbe, és a hámsejtek kénytelenek anyagcsere szempontjából végrehajtani, amit ezt a toxin kivált. Nagyon sokat kellene róla beszélni. Salmonellának tipikusan nem szabad élelmiszerben előfordulni. A mostani szabályozás, az Európai Uniós, ami nálunk a 2073/2005-ös Európai Uniós rendeletben testesül meg és érvényes, az időnként megengedett bizonyos termékekben felnőtteknek szóló élelmiszerekről van szó. A gyerekek mindig nullán tartva várják azokat az élelmiszereket, amelyek nekik szántak ténylegesen. Ezektől a baktériumoktól teljesen mentesnek szokták deklarálni. De az a hús, amin önök azt látják, hogy csak alapos hőkezelés után fogyasztható, az bizony jogilag és a rendeletek szerint is tartalmazhat szalmonellát. Ezt tessék szépen komolyan venni, és tényleg megsütni, megfőzni, saját magukkal szúrnak ki, hogyha nem tartják be a játékszabályokat. Na most akkor a másik jószág, ami nagyon-nagyon, hogy mondjam, fölkapottá vált, és az Egyesült Államokban kitiltották teljesen az élelmiszerekből, tehát 25 grammot kell vizsgálni élelmiszer mintaként, és nulla darab lehet benne. Az Európai Unió lazább. Vannak olyan élelmiszerek, még egyszer mondom, tehát a veszélyeztetett csoportoknak szánt élelmiszerekben nem szabad, hogy legyen, de mondjuk így az átlagember számára fogyaszthatóan egy gramban lehet 100 darabig, abban az esetben, hogyha biztosított az, hogy egyrészt az előállítás végén, másrészt a hazaszállítást követően a fogyasztást feltételező, már a fogyasztásig esedékes hőkezelést is elvégezve nem nőhet meg a Listeria monocytogenes száma. A Listeriából is sok van, a monocytogenes az, amelyik igazán bántó. Két dolog van. A Listeria monocytogenes megint csak gyakran fordul elő élelmiszerbe, és gyakran visszük haza. Nem szokott általában probléma lenni, eljut többnyire a máig, nincs időm elmondani a részleteket nagyon, eljut a máig, és a májban kupfersejtek, akik ott szintén immunfeladatokat látnak el, az egészséges emberekbe tacsra teszik a lisztériákat, viszont aki idős, legyengült immunrendszerű, esetleg terhes anya, már itt most a példák kapcsán, akkor ők bizony veszélyeztetettek, mert az elszaporodó Listeria monocytogenes átmegy a véragygáton, agyhártya agyvelőgyulladást tud csinálni, illetőleg terhes anyáknál a placentán átmenve a baktériumok miatti vetélés legtöbbször Listeria monocytogenes miatt történik meg. És akkor csak három példát vettünk, úgy Isten igazából. Tessék szíves tudni, hogy akik itt a listán szerepelnek, mind megérnek egy kisebb regényt. Mi csináltunk megint csak egy nagyon furcsa helyzetből hozzánk is került hallgatóról volt szó. Ugyanakkor kapta meg a PhD-t, mint nálunk az MSD-t. Már az MSC fokozatot. Nem tudta, hogy lehet-e PhD hallgató vagy nem, egyidejűleg jelentkezett hozzánk, és ide is felvették, oda is felvették, és egy időben fejezte be a kettőt. Szóval az a lényeg, hogy olyan háttértudással bírt, hogy nagyon gyorsan készítettünk az ő nálunk végzett diplomamunkája keretébe egy olyan gyors tesztet, ami PCR alapú ugyan, de nem kell bonyolult elválasztásokat csinálni, hanem egyszerűen aranykolloidokat felhasználva kék-piros reakcióra vezettük vissza, ami egy percen belül bekövetkezik, hogy jelen van-e lisztéria egy mintában, vagy pedig nincs. Tehát a pozitív minták azok kékek, ezek pedig negatívak. Ezek nagyjából eredeti kísérleteknek tekinthetők. Na most én csak azt akarom itt megmutatni, hogy itt lisztériákat tetszenek látni, futkosni egy sejten belül. Egy félelmetesen csúnya jószág hűtőszekrényben szaporodik. Tehát megveszek egy szeletelt szalámit, havazítottam a lisztériát, beraktam a hűtőszekrénybe, 5-8 fokon minden további nélkül szaporodik, sőt, a hideg fölcukkolja, és elkezd Listeriolizin O nevezetű toxin termelni, ami pontosan abban fog segíteni, hogy amikor elfogyasztotta, akkor a sejtekbe, a sejthártyán keresztül be tudjon jutni, és utána azt a trükköt alkalmazza, hogy az immunrendszer ne találja meg, hogy ahol több sejt kapcsolódik egymással, akkor csatornákat nyit az egyik sejt és a másik sejt között, és ezeken a csövecskéken keresztül furkálódik és mozog horizontálisan. Ami azt jelenti, hogy hiába dolgozna az immunrendszer, nem is látja a lisztériát. Tehát ő simán, amikor bekebelezi egy falósejt, a falósejttel csak úgy közlekedik, mint más a taxival. Elmegy a máig, ott belülről föloldja a falósejtet, és akkor ő megérkezett. Szóval nagyon-nagyon-nagyon komolyan kell venni. Egyesült Államokban, még egyszer mondom, egy több tízezres járványt követően nagyon komolyan elkezdtek foglalkozni a Listeria monocytogenes-szel. Tessék szépen tudni, hogy ez nálunk is, hogy mondjam, a figyelem középpontjában volt, de nem eléggé foglalkoztunk vele. Körülbelül 10 éve törődik az élelmiszeripari ellenőrzés ezzel a Listeria monocytogenes dologgal szélesebb körben. Tejre, sajtra vizsgálni kellett már 98-ban is, de azt, hogy ennek az élelmiszer termékkörnek a spektruma táguljon, az, ahhoz kellettek azok az adatok, amik a járványokkal kapcsolatban voltak, vagy lettek elérhetőek. Na jó. Hepatitis A nagyon gyakori élelmiszerrel terjed, norovírusokról csak annyit, hogy elég sokan vannak, a kalicivírusokról nyilván hallottak, kollégiumokba, idős otthonokba szokta felütni a fejét, ez egy nagyon-nagyon csúnya jószág. Egyszer arról van szó, most mondok valamit, de megmagyarázom, plusz SS-RNS vírusról van szó, egy nagyon kicsi vírus, egyszerű fehérje kopeny csomagol be egy hírvívő RNS-szerű struktúrát, ami a kalicivírusokra jellemző információt tartalmazza. Na most mi a probléma? Az, amikor ő bekerül, akkor a bélcsatorna elején azonnal hámsejtekbe bujik, és ott, amikor az RNS kikerül, akkor mivel úgy viselkedik ez a plusz SS RNS vírus, az SS azt jelenti, hogy single strain egyláncú, a plusz meg azt jelenti, hogy pont olyan, mint a hírvívő RNS, tehát vele nem kell semmit csinálnia a sejtnek, hanem úgy, ahogy van, mindjárt végrehajtja a rajta lévő információt. Tehát egy ilyen fertőzés 15 órán belül már a páciensben is dúl. És robbanásszerű hányásokat szokott produkálni. A robbanásszerű alatt azt tessék érteni, hogy annyira erőlködik az illető, hogy a saját bélcsatorna elejéről származó hámsejtjeit a vírusokkal együtt kiköhögi, és az ég egyet a világon mindent körbefertőz. Na most mivel ez a fertőzés általában nem tart tovább 60 óránál, ennek megfelelően az immunrendszer még észre se vette, hogy ott voltak, és ennek megfelelően nem építünk ki semmiféle immunológiai védelmet ellene, úgyhogy aki ahányszor kalicivírussal találkozik, valószínűleg annyiszor lesz beteg. Na most a prionokról is beszélnék szívesen, ez egy konformációs betegség, a memóriánkkal kapcsolatban egy 23-as kromoszómán hivatalból kódolt fehérje előállításáról van szó. Sajnos ennek a prionnak, amit PRPC-nek hívnak alapba, tehát egészséges ember termeli, másodpercenként legalább 10.000 molekulát sejtenként. Ebben van 3 alfa helix, könnyen emészthető, és ennek megfelelően vele nincs gond. Viszont létezik ennek a hajhoz, körömhöz, bőrhöz hasonló szerkezetű, bédadező szerkezetű változata, és a Nature úgy hívta ezt a fajta változatot, amit PRP-SC-nek hívnak, az SC azt jelenti, hogy Scrappy. A Scrappy a kiskérődző állatoknak a szivacsos agysorvadása. A BSE-t nyilván ismerik, az a szarvasmarháknak a szivacsos agysorvadása. Itt arról van szó, hogyha bekerül a szervezetbe egy ilyen PRP-SC, bétaredős szerkezetű, nem oldható dolog, ami azért csak-csak át tud bucskázni a véragygáton, ha találkozik egy jó szerkezetű PRP-C-vel, akkor áttekeri a szerkezetét, és belőle is bétaredős csinál. És akkor már ketten várják, hogy az ember megszintetizálja a következő PRP-C-t, amiből PRP-SC lesz, és utána már csak a patológus állapítja meg a szivacsos agysorvadást emberben is akár. Egyszerűen azért, mert ezek a fésük lepedőket formálnak, és tolják el az idegsejteket, és szaggatják el az idegsejtek közötti kapcsolatot. És így aztán szép lassan megy a memória valahova, ami megfoghatatlan. Úgyhogy nem szabad, törvény tiltja különben a kérődző állatok agyának és gerincvelejének fogyasztását, más darabokat meg lehet enni, ezeket nem szabad még takarmányként sem újra felhasználni. Na most mit, mikotoxinokból van, vagy 400? 6-ot, 10-et szoktak ellenőrizni, ilyet, hogy aflatoxin, és sorolhatnám, könnyű megegyezni a keresztapából a DON, deoxinivalenol, úgy is hívják, hogy vomitoxin. Rengetegen vannak, ezek általában penészek által megtermelt erősen mérgező anyagcseretermékek, és ez azt jelenti, hogy, hogy PPM mennyiségbe. Próbáltam itt szemléltetni, hogy mi az, hogy PPM. Ha egy 1 millió képpontot tartalmazó felületre beraknak egy darab más színűt, akkor vagyunk PPM skálán. Ha 1 milliárd képpontot képzelnének el, és abban lenne egy, akkor lenne PPB. Van olyan toxin, amelyik PPB szinten is hatásos, tehát hihetetlen biológiai aktivitásuk van. Azt mondja a törvény rendelet, hogy mikotoxin már pedig az élelmiszer ne tartalmazon. Természetesen vannak limitek, mert megoldhatatlan, hogy penész egyáltalán ne legyen jelen például gabonában, kukoricában, búzában vagy egyebütt. Hát ugrok nagyot. Azért, mert trihinella egyre közönségesebbé válik. Pusztán csak a trihinella kimutatása 50 oldalas leírás az Európai Uniós játékszabályok szerint. Vadállatok lágyszerveiben szokott előfordulni, és az a gond, hogy a házi állatok szabadban tartása az igen gyakran lehetővé teszi, hogy ugyanazon a felületen legelnek, ahol a vadállatok is előfordulnak, és ennek megfelelően a trihinella házi állatokban is terjedhet. Elsősorban az állatorvos dolga, hogy felfedezze, de ha emberbe kerül, akkor nagyon kellemetlen. Májat lépett és hasonlókat bánt. Na most ezek voltak a minősített kórokozók. Most elfogadható mértéket, meg nem haladó mértékben megengedett mikróbákról fogunk beszélni. Az a lényeg, hogy egy bizonyos mértéket egyik mikróbával kapcsolatban sem szabad túllépni, és ezeket a mértékeket táblázatok tartalmazzák, amit hosszú évek tapasztalata alapján szakemberek javasoltak és fogadtak el. A minőség megőrzési időtartam végéig, vagy a fogyasztás deklarált végéig, fogyasztási lehetőségek deklarált végéig meg kell felelnie a rendeleti előírásoknak az élelmiszereknek. Ezt felügyeli a NÉBIH, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Keményen dolgoznak, viszont én szerintem, ha 5-ször ennyien lennének, se lenne tökéletesen biztos, csak biztosabb a fogyasztásra kerülő élelmiszer. Na most itt van, hogy határértékkel jellemezhetően, amit úgy szoktak megadni, hogy mikróba per gram, vannak, amelyek előfordulhatnak, és úgy szoktuk, úgy lehet megérteni egyébként az, hogy hogy határozzák meg, hogy mi az a mennyiség, ami még éppen fogyasztható, hogy veszünk egy Gauss-görbét, 3 szigmát, ami lefedi a népességnek mondjuk a 99,73%-át. Magyarul 1000 emberből 2-nek nem felel meg az úgy nagy általánosságban, amit a rendeletekben határértékekként meghatároznak. Mindenkinek megfelelni nagyon nagy pénzek árán lehetne, lehet is egyébként, például a NASA az űrhajósainak akart tökéletesen biztonságos élelmiszert, ezért találték ki az úgynevezett HACCP-t, de ez egy önálló előadás keretei között lenne csak elmondható. Na most itt látják, hogy mik azok, hogy intrigátor mikróbák, ebben benne vannak, amiből ehetünk jó néhányat. Staphylococcus aureus, Clostridiumból a perfringens, ami salátán, spenóton elő szokott fordulni. A bélbaktériumok akkor fordulnak elő elsősorban, hogyha vagy állatok belső szerveit sértik meg, elsősorban a belet, és onnan a bélcsatornában lévő mikróbák kikerülnek. A kóliformok, az egy kicsi halmaz a bélbaktériumokon belül, az esedi a kóli, az pedig a kóliformokon belül található. Az Enterococcus fecalis is egy bélbaktérium-szerű élőlény. Na most ezek szükségképpen higiéniai hibajelzők, egyszerűen azért, mert még egyszer mondom, vagy az állatból kerül ki magára az élelmiszerre, vagy pedig az élelmiszer ellátó személy nem tudja, hogy hogy kell kezet mosni WC használat után. Minden további nélkül teljesen közönségesnek mondható ilyen-olyan eredetű enterobakteriáciai bélbaktérium jelenlét. Na most én itt leírtam, hogy hogy lehet őket megkülönböztetni, de nincs rá idő, hogy igazán kifejtsük. Mérik még a penészgombákat, összmikróba számot, ilyesmit. Na most az összmikróba szám az... majd érdekes példaként szerepel. Na most azt tessék szíves belátni, hogy hogyan határozzuk meg a mikróba jelenlétet klasszikus módszerrel. Itt tetszenek látni valós idejű baktérium szaporodást. Ezt este 6 órakor indították ezt a tenyészetet, csepptenyészetbe, és látják, hogy tényleg igazi mintavételezéssel, 10 percenként történt mintavételezéssel, milyen irtozatos sebességgel kettőződnek a mikróbák. 1, 2, 4, 8, 16, 32, egy bináris sor. Tulajdonképpen kinőhetnének bennünket 2 nap alatt a világból, hogyha nem lennének az anyagcserével kapcsolatban beépített korlátok a mikróbákba, illetve a környezeti kölcsönhatásokban. Nincs időm elmondani. A lényeg az, hogy ha nekünk volt 87 darab baktériumunk egy élelmiszer minta mondjuk 4 milliliterébe, és azt a 4 milliliter szétkenem egy táptalaj, szilárd táptalaj felületén, és én adok neki időt. Egy darab baktérium, az körülbelül tipikusan 1 mikrométer, 1 ezred milliméter. Nem látjuk, csak mikroszkóppal. De hát egy 10 centis átmérőjű területen nem igen találnák meg mikroszkóppal ezeket a baktériumokat, tehát esélyünk nincs. Viszont adunk neki 18 órát, és 18 óra alatt az egy-egy baktérium, ami itt volt, itt volt, itt volt, itt volt, olyan mértékben elszaporodik, olyan tömeget képez, hogy szabad szemmel láthatóvá válik. Tehát itt azt lehet mondani, hogy 18 órával ezelőtt 87 darab baktériumom van, most meg a szaporodások után 87 darab telepet látok, és ez alapján jellemzem a mintát. Itt éppen esediakulit látnak jobb oldalon, az is szaporodik kegyetlenül. A generációs idő 20 perc, ha optimális körülmények között van. Tehát 20 perc alatt kész a család. Semmi probléma nem lenne, hogyha mi is hasonló, ugyan gyorsan tehetnénk a dolgunkat. Na, hogyan történik az élelmiszervizsgálat? Vegyünk egy mintát, ami most esetünkben darált hús. 5 mintát kell venni egy nagyobb tömegből. Egy minta azt jelenti, hogy 10 grammokat veszünk, és mindegyiket külön-külön megvizsgáljuk. A 2073/2005-ös rendelet aerob mikróbák összsíra számra és Escherichia coli-ra írja elő az ellenőrzést. Tessék is megnézni, hogy hol a kaja. Egyetlen 1 gram élelmiszerben 5 millió baktériumig fogyasztható lehet. Most képzeljék el, hogy 10 deka fasírtban mit lehet megenni. És nem okoz semmilyen problémát, mert már megszoktuk. De ez a, van itt egy kisem, meg egy nagyem mérték. A kisemmet úgy hívják, hogy megfelelési határérték, a nagyem az a visszautasítási határérték, a C pedig egy olyan érték, ami azt mondja, hogy minden mintánk jó, megfelelő, ha az összes kapott érték erre az 5 mintára kisem alatti mikróba számot mutatott. Arra a mikróbára is, meg Escherichia coli-ra is. Elfogadható az élelmiszer akkor, ha az ennék érték közül legfeljebb 2, ebben az esetben 2 darab van 500 000 és 5 millió között. A többi az ki sem alatt van, tehát háromnak ki sem alatt kell lennie. Vissza kell utasítani, nem megfelelő az az élelmiszer, ha egy vagy több minta szolgáltat nagyemnél nagyobb értéket, vagy pedig több, mint C esetben találtunk M, kisem és nagyem közötti értéket. Minden élelmiszervizsgálat, minden baktériumra természetesen a megfelelő eljárást követve hasonlóan értékelendő ki, és ettől lesz egy élelmiszer elfogadhatóan jó, mikrobiológiai szempontból megbízható, ha jól végezték a munkát. Na most az újabb módszerekről beszélhetnénk, ezek immunológiai, attól tartok, hogy nagyot ugrunk, mert beígértem még mást is. Ezeket pedig, hogyha kifejtem, akkor nagyon sokáig tart, de itt, bocsánat, itt látják azt, hogy egy streptokokkusz, kicsi gömbök, amik láncba rendeződnek, hogyan kerülnek tulajdonképpen bekebelezésre az erre specializált sejtek, makrofágok által. Most nagyon érdekes az, hogy egy makrofág szétszedi az idegent, és nem apró pici darabokra, hanem olyan panelekre, aminek immunológiai jellemzői vannak, és ezeket megjeleníti ő a saját felületén, akkor csecsemőmirigy eredetű, tímusz eredetű, úgynevezett T-sejtek gyűjtenek információt a makrofágok felületéről, a B-sejtek, amik a csontvelőből, a bommeróból származnak, ők tudnak ellenanyagot termelni. Ez a két sejtípus együtt a makrofágok tevékenységével, meg a tímusz emlékképeivel teszi lehetővé azt, hogy védekezni tudjunk. Na most ezeket az ellenanyagokat föl lehet használni, ez például nekem nagyon tetszik, talán még belefér, hogy ezek a gyöngyök belül szuperparamágneses anyagokat tartalmaznak. Annyi, hogy mágnesben mágnesként viselkednek, amikor kivettük a mágnesből, elfelejtik, hogy valaha is mágnes láttak. A külső felületük az ilyen mikróba specifikus antitestekkel van borítva, és annyi, hogy vesszük az élelmiszer szuszpenziót, amit elkészítünk, beledobáljuk ezeket a gyöngyöket, mondjuk Listeria monocytogenesre specifikus antitestekkel a felületen, egy kicsit összekeverjük, ha van benne Listeria, akkor találkozik ezekkel az antitestekkel, rákötődik, utána nincs más dolgunk, mint ezt a csövecskét berakni egy mágnesbe, a mágnes kirántja ezeket a gyöngyöket felületükön a mikróbákkal. Ennél gyorsabb mikróba azonosítást és szelektálást és koncentrálást el nem tudok képzelni. Nem tudom, csak akkor, hogyha saját lábon jönnek ide és sorba állnak. De másképp nem. Jó, ez is, erről is lehetne önállóan. Hát ez meg a DNS alapú technika, de meg higiéniai dolgok. Na most, amit ígértem még a klasszikus nemesítés az azt jelenti, hogy faj határokat figyelembe kell vennünk, lónak ló, szamárnak szamár, szamár összvér, az szamár és a ló az nyilván összvért eredményez, de mivel az összvérnek nem lehetnek összvér kölykei, ennek megfelelően az összvér, illetve a ló meg a szamár az külön faj. Na most megszűntek a faj jelentette határok, ma már olyan konstrukciókat tudnak csinálni, hogy úgynevezett génkazettákat gyártanak például növényekben, van promóter, transzgén, terminátor, marker. Promóter az azt jelenti a sejtben, hogy az azt követő információt realizálni kell, a transzgén pedig olyan tulajdonságokat hordoz, amit az ember szeretne. Például így kerül a kukoricába a delta endotoxin gén, a Bacillus thuringiensisből, ami különböző rovarok lárváit képes kinyírni. Na most tehát transzgén például lehet ez, de nagyon sok minden más. A marker meg arra kell, hogy szelektálni tudjuk a sikeres változtatásokat. Nem, itt van, hogy hogy lehet bejuttatni a változtatott szekvenciákat, itt van, hogy mi mindent csináltak meg. Hát ha már Halloween környékén vagyunk, akkor a sütőtök példáját elmondanám. Az Egyesült Államokban időnként a sütőtök termésnek a 80%-át elvitték a vírusok. hogyan csináltak genetikailag módosított rendszert a vírusfertőzések kivédésére. Tudni kell azt, hogyha egy vírus fertőz, akkor az ő genetikai állományának a praktikus realizálása azt jelenti, hogy a vírus minden darabja megszintetizálódik, körülbelül azonos arányban, ahogy szükséges, spontán összeáll, van egy érési folyamat, utána pedig kiszabadulnak, újrafertőznek. Fontos, hogy az arányok előírtak. Azt csinálták, hogy a tököt fertőző vírus külső köpenyéből az egyik fehérje elemnek a genetikai kódját beépítették a sütőtökbe. A sütőtök állandóan termeli ezt a vírusfehérjét, de amikor egy vírus fertőz, akkor már eltolt arányokat talál, tehát ő nem tud szaporodni. Ez volt az egyik nagy trükk. Kukoricában meg simán megoldották a rovarvédelmet. Kínaiaknak nagyon fontos, hogy rizsbe ott legyen a karotin, legyen A elővitamin, meg hasonlók, mert félrevitte őket a félrevitt táplálkozás. Rengeteg lehetőség van. Repce, olaj szokott tavasodni. Megoldották azt, hogy már a repce maga E-vitamin termel, tehát a természetes antioxidáns helyből jelen van. Itt egyébként egy kukorica moly lárváját látják, hát ez kivéthető a delta endotoxin gén beépítésével. Na most itt látnak egy-két dolgot, hogy milyen növekedési hormon változtatások, növekedési hormon gén sokszorozással milyen halméret növekedést lehetett elérni, illetőleg egyéb példák. Itt például gyom, írtó elleni védelem, az úgynevezett glifozát rezisztencia, az, amit megoldottak. Gyors tesztekkel kimutatható például a delta endotoxin. Hát ezt nem mondom. Magyarország 2005. január 20-a óta tiltakozik a genetikai módosított alapanyagok itt történő termelése ellen. Azóta már nagyon magas szinten van a blokk. Sajnos nagyon sok országban, ahol használják, például Egyesült Államokban, nem kérdezték meg a egyszerű átlagpolgárt, hogy mit szeretne a GMO-val. Az FDA dönt, felel is érte, de ott, amit a boltban lehet kapni, az egyszerűen az, ami éppen van. Benne van a GMO is. Nagy valószínűséggel alacsonyabban lehet tartani az árakat a GMO használatával, és nyilvánvalóan előbb-utóbb nekünk is változtatnunk kell, és utána kell menni, mert ugyan lehet minőségi az élelmiszer, viszont nagyon drága lesz. Azért csak elmondanám még azt saját magunkkal kapcsolatban, ez megint csak saját kísérlet, hogy a biológiai objektumok nem nagyon olvasnak rendeleteket. Megint csak egy szakdolgozat évekkel ezelőttről. Nagyon szerettünk volna egy tesztrendszert összeállítani genetikailag módosított anyagok kimutatására, és itt látnak egy ilyen lehetőséget, ahol az egyik megoldás, egyik génkazetta promóterére itt van egy 1%-os jelenlét, itt van egy higítatlan teljes jelenlét. És nem ez a lényeg, hanem az, hogy egy nagy biotechnológiai cégtől kértünk pozitív mintát, és kiderült, hogy ők azt mondták, hogy van az övékben promóter is, meg van benne terminátor szekvencia is, ami lezárja a delta endotoxin gén két végét. És megcsináltuk a tesztet, és ennek az igen nagy cégnek, aki milliárdokat költ egyébként az ilyenfajta kísérletekre és munkákra, kiderült, hogy csak promóter van benne, terminátor nincs. Először azt mondták, hogy rossz a tesztünk, később 3 hét múlva az anyacégtől jött egy fax, hogy jó a tesztünk. Ők még a vektorban, amivel be akarták építeni, berakták a terminátort, de nem épült be, és azt ők nem ellenőrizték le. Na most nem ez a poén, hanem az a poén, hogy Szeged egyik külkerületében kolléganőmnek kiskertje van, és tőle kértünk negatív kontroll kukoricát. És a negatív kontroll kukorica promóterre is pozitívnak találtatott, meg terminátorra is pozitívnak találtatott. Az abszolút biotermelőnek magát kijelentő hölgy nem tudta, hogy ő GMO kukoricát eszik. És akkor elkezdtük nyomozni a dolgot, és a nyomok az Atkai Holtákhoz vezettek, ahol az illetőnek a férje horgászott októberben, akkor éppen hidegő volt, ő fázott, elment az erdősoron kívülre, talált egy letört kukorica földet, néhány csövet felszedett és hazavitte. Hát kiderült az is, hogy egy bizonyos, megint csak Szeged környéki részvénytársaság ugyanennek a nagy biotechnológiai cégnek végzett kísérleti termelést. A törvényben benne van, hogy akkor, amikor letörték a termést, akkor végig kéne menni a felületen, összegyűjteni az összes továbbszaporításra alkalmas elemet, és utána azt nyilvánvalóan úgy eltávolítani, hogy más ne hordhassa el. Na most nem tudom, hogy ez az állapot fönnmaradt-e, vagy nem, mert nem mentünk utána, nem ez volt a célunk, de az 100%, hogy Magyarország nem GMO-mentes. Én megköszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Németh Gábor, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi docense tartja meg a Mikroinvazív sebészet a nőgyógyászatban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!